megjelent egy talányos című könyv, az a címe, hogy Angyal Box. Büki Dorottya jegyzi, és sokkal kevésbé ünnepi, aranyporos, mint ahogy a címe jelzi, mert hogy börtönbeszélgetéseket tartalmaz. Nem is akárkikkel, arra kérem Dorottyát, hogy mutassa be beszélgető társait. Kikkel és miért ült le beszélgetni?
Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Az Angyal Box című könyvben 7 beszélgetés van olyan emberekkel, akik hosszú éveket töltöttek börtönbe, a balassagyarmati fegyház és börtönben egyébként, a legkülönbözőbb bűncselekmények miatt. Én azért ültem le velük beszélgetni, mert tulajdonképpen ez egy hosszú beszélgetés, amiben vagyok velük most már több mint 6 éve, ahol már dolgozom a börtönbe egy saját magunk által kifejlesztett program keretében, a Mesekör programban, és ezekkel az emberekkel nagyon közeli, mondhatnám, hogy baráti kapcsolatba kerültem az évek során. Aztán most valamikor nyáron az Ad Librum kiadó egy pályázatot megjelentetett, hogy hát olyan szubkultúrákból keres interjú vagy riportköteteket, ahová kevesen látnak be. És akkor gondoltam, hogy hát ez mi vagyunk. Kérdeztem a fiúktól, van-e kedvük úgy beszélgetni, hogy bekapcsoljuk a diktafont, és nem volt ellenük.
Mi ez a Mesekör? Mert gondolom, hogy ez meghatározta az interjúk jellegét is.
Hát a Mesekör ez meghatározza nem csak az interjúk jellegét, hanem mondhatnám az én egész életemet és az övékét is, akik ebbe a könyvbe szerepelnek. A Mesekör gondolat, ezt Feldmár Andrással, aki Kanadában élő pszichoterapeuta, vele találtuk ki már jó pár évvel ezelőtt. Írtunk közösen egy könyvet, aminek a Barna Tehén fia címe, és egyébként egy nagyon régi székely arhaikus népmesének a elemezgetése, az arról való beszélgetés, és ennek a beszélgetésnek a során olyan gyakorlatokat állítottunk össze, egy gyakorlatsort, amivel úgy a mesékbe is, meg önmagába is egy kicsit bele tud menni az ember, és ezt ebből csoportos verziót is csináltunk, és erről ezt egy hollókön tartottunk ilyen mesekör csoportokat, jelentkezőknek, civileknek persze, és erről értesült a Budai István, aki a balassagyarmati börtön parancsnoka, és megkérdezte, adaptálnánk-e börtönviszonyokra a programot. És akkor így 2011-ben bementünk a börtönbe, akkor életemben először, elég izgalmas pillanatok voltak, és akkor elkezdtünk dolgozni, tulajdonképpen ami a mesekör mára lett, azt a fiúkkal együtt alakítottuk ki, tehát évről évre csiszolódott a módszer, a technika. A lényege az, hogy a saját életük élményeiből mesejátékot állítanak össze, tényleg az archaikus mesék morfológiája, struktúrája alapján, és ezt a gyerekeiknek eljátsszák így karácsony előtt, meg egyszer húsvét tájékán.
Az nem lehetett könnyű leülni felnőtt börtönben lévő férfiakkal, és azt mondani nektek, hogy gyertek, lépjetek be a mesekörbe. Kíváncsi vagyok, milyen voltak az arcok. Azt is tudom, hogy el is mentek többen, akik...
Igen, hát ez egy izgalmas dolog volt. A parancsnok úr gondolom, hogy becsábítson minket. Elmondta, hogy hát csupa fiatal, első bűntényes, szinte ártatlan, esetleg kisgyerekes emberrel fogunk találkozni, és hát ehhez képest, amikor a börtönkápolnába bementünk, akkor ott volt 50 hatalmas, kigyúrt, szekrény ajtó, nagyságú, tetovált, sötét alak. És valóban én azzal kezdtem, hogy aki azért van itt, mert a nevelője, vagy a parancsnok, vagy akárki mondta neki, de a saját kedvéből nem jött, hogy menjen el, mert nincs értelme. És akkor jó sokan elmentek, maradtak, aztán végül is a harmadik alkalommal, aztán már 16-an voltunk, és akkor így indultunk el. Hát én nekem 3 hétig rémálmaim voltak.
De miért? Hogy bántani hát, fognak?
Tele van az ember előítéletekkel. Hát nagyon, nagyon nehéz mindabból kilépni, amit ugye egy masszának látja az ember azokat, akik benn vannak a börtönbe. Nagyon nehéz nem haragudni rájuk, nem gyűlölni őket, ugye megismerkedik az ember egy-egy bűncselekménnyel, hát attól rosszul van. Szóval azért az egy folyamat, amíg ebből a masszából kiemelkednek, kiválnak az arcok, és akkor bele tudok nézni a szemébe, és akkor már nem félek.
Volt itt az Értsünk Szót adásában egy nagy interjú Fiát Titanillával arról, hogy hogy folyik a börtönrehabilitációs program, hogy változik a börtönökön belüli viszony, a kint lévő hozzátartozók, a külső világ és a bent lévők között. Ott azt láttam, hogy ez egy ilyen több évtizedes szakmai program. Most azt érzékelem, hogy ez a meseprogram, ez egy teljesen más nyomvonal, és itt te olyan emberként kerültél kapcsolatban, aki nem a börtönre volt felkészülve, akinek ugyanolyan munka lehet egy ilyen közös vállalásba belefogni, mint amilyen munka lehet ezeknek a mesékhez nem szokott férfiaknak leülni, és akkor valami olyasmit csinálni, amit lehet, hogy soha nem csináltak, nem meséltek.
Igen, hát teljesen más a helyzet, ugye én civil vagyok a szó minden értelmében, tehát engem nem köt az, ami a börtönben dolgozókat köti, nem kötnek azok a szakmai szabályok, még az ismeretek se, tehát nekem nem kell börtön szakembernek lennem egyáltalán. Amire én tréningezve vagyok, az, hogy hogyan kerülök egy emberrel olyan közel egymáshoz, amennyire csak lehet, anélkül, hogy bántanánk egymást, anélkül, hogy megszégyenítenénk, megaláznánk egymást. Tehát ez egy teljesen más feladat, egy teljesen más cél. Az én dolgom az, hogy azt a légkört megteremtsem, amiben tényleg szégyenkezés nélkül önfelettel játszani tudnak ők is, meg én is, vagy hát mi, inkább így mondom. És hogyha ez megteremtődik, akkor létrejön valami olyasmi, ami tulajdonképpen bárhol létrejöhetne, most mindegy, hogy ez börtön vagy nem börtön, csak a börtön ez a sajátos környezet, hogy ugye minden, ami ezen a termen kívül van, ahol mi játszunk, minden az tulajdonképpen a hatalomról, az erőszakról, a szabályokról szól, ami pedig ezen a termen belül van, az meg valami egészen másról. Hát ezt olyan emberek, akik a börtön munkatársai, a börtön szakemberek, ezt nem csinálhatják, nekik teljesen más a dolguk.
Hogy lehet kikapcsolni ezt a hatalmi szerkezetet? A börtön lényeg, hogy ezt ne lehessen kikapcsolni, hogy itt mindenki tartsa be azokat a szabályokat, amiket börtönön kívül nem sikerült korábban. Hogy történik?
Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Ehhez ugye kell az a környezet, amit a parancsnok úr, illetve ennek a börtönnek a munkatársai hajlandók biztosítani. Tehát, hogy tulajdonképpen 8 vagy 9, aztán 8 ilyen vas rácsos kapunk keresztül jutok be, ami mindig ugye nagy döngéssel mögöttem becsapódik, és akkor nyílik a következő, meg megyek föl azon a csiga lépcsőn, ez egy ilyen kör alakú börtön, tudod, és akkor a kápolnába belépünk, és ott megengedik, hogy tulajdonképpen azt csináljak, amit akarok, hanem ami úgy következik, ami ebből az egészből, ahogy mi játszunk, jön, és nem őriznek minket, jó persze a kamerák ott vannak, én mindig kapok egy ilyen kis riasztókütyüt, amit megnyomhatnék, ha akarnék, de 6 év alatt soha nem fordult elő. Tehát egy ilyen nagyon saját, és itt kilépünk, mondhatnám, a térből és az időből, és egy ilyen különleges környezetbe kerülünk, ahol aztán ez elkezd működni, ez a program.
Mi a cél?
A börtön ezt megengedi.
Mi a cél?
Sokféle célt tudnék mondani, tudnék mindenféle okos célokat a restoratív reintegrációtól kezdve, egy csomó mindent. A konkrét cél az, amivel ők bejönnek a csoportba, tehát a fiúk bejönnek, az, hogy a családjukhoz közelebb tudjanak kerülni. Tehát, hogy a gyerekeikkel kapcsolatba tudjanak kerülni. Ugye Magyarországon egyébként 40 ezer gyereket érint, hogy vagy egyik, vagy másik, vagy mindkét szülője börtönben van, és ha bár csatlakoztunk egy nemzetközi Európai Gyermekvédelmi Egyezményhez, de ami előírja, hogy kell letartóztatni, ha kisgyerek van például a helyiségben, vagy bármi ilyesmi, a beszélők rendjét, minden, de ezt nem igen tudjuk betartani. Ugye ez egyébként egyre szigorodik ma Magyarországon, most már csak plexin keresztül lehet beszélgetni, nem lehet megölelni egymást. Tehát ennek óriási jelentősége van, hogy ők valamit tudnak adni a gyereküknek ezen a rendkívüli családi beszélőn, ami egy évben kétszer van, ami nem a börtön egyenruháról szól, nem a fegyőrökről szól, nem a félelemről szól, hanem teljesen más apák találnak ott, aki játszik nekik, aki ott együtt lehet táncolni, és utána van egy ilyen úgynevezett rendkívüli családi beszél, amikor öldevehetik a gyerekeket, ajándékokat, milyenkor gyűjtünk, és akkor kapnak a apától ajándékot. Szóval ez a cél, ez a lényeg ennek az egésznek.
Gondolom, ezek olyan férfiak, akiknek maguknak sem feltétlenül volt egy megfelelő családmodellje, apa modellje, tehát nem csak a börtönt kell itt valamilyen értelemben lebontani, hanem az egész korábbi életüket is újra kell építeni, vagy az, ami jól működött korábban, azt vissza kell hozni egy erősen sérült állapotból.
Igen, itt mindenki sokszorosan és erősen traumatizált, tehát a családból hozott dolgok is, meg egyáltalán mire oda kerülnek, hogy mondjuk belépnek a mesekörbe, hát addigra már nagyon durva dolgokon vannak túl, olyasmiken is, amit ők csináltak, meg olyasmiken is, amit elszenvedtek. És nagyon sokaknál valóban az van, hogy soha életében nem találkozott semmi olyasmivel, ami alternatívája lehetett volna annak az életformának, vagy életmódnak, amiben eddig volt, és ami bevitte a börtönbe. Tehát mondjuk nyugodtan mondhatom, hogy sokan életükben először találkoznak olyan gesztusokkal, olyan figyelemmel, mint amit mondjuk a mesekörben megtapasztalnak. És akkor ezt részben tovább tudják adni már ott a gyereküknek, részben hát a szabadulás után ezt tudják használni, aminek szerintem elég nagy jelentősége van. És akkor itt most mondom, mert ez a nagy csoda ebbe, hogy ugye Magyarországon a hivatalos statisztika szerint fél éven belül 50% kerül vissza a börtönbe a szabadulás után. A mesekörbe eddig megfordultak 65-en, és abból 5-en kerültek vissza.
Mi a titka ennek?
Én szerintem ez, amit mondok, hogy valahogy felsejlik, hogy van más lehetőség, hogy mert ugye ezt nehéz elképzelni, hogy valakinek eszébe se jut, hogy máshogy is lehet élni, mert soha senki nem mondta, nem mutatta neki. Ez a könyvben, amit írtam, például a Profi nevű vagy álnevű emberrel való beszélgetésben elég egyértelműen kiderül, hogy meg hát többeknél is, hogy egyszerűen nincs, és ez azért az egész társadalomnak egy nagy kérdés, hogy történik, hogy felcseperedik egy ember, és senki nem akad, aki valami jobbat, érdekesebbet, kellemesebbet mutatna, mint az, amiben ő él.
Az Angyalbox nevű.
Teljesen egy úton van.
Az Angyalbox című kötetről beszélgetünk, és az én olvasói kérdésem, hogy azt hiszem, hogy ezt nagyon sokan elmondanák, vagy el szeretnénk mondani, hogy vannak más utak, bajban lévő embertársaink számára, nem feltétlenül annak, aki már börtönben van. De ennek a mikéntje és hogyanja, hát az nem ismert, hogy ott van egy nagy tudáshiány, hogy kell ehhez, mondjuk speciális börtönkörülmények között mindenképpen kell egy nagyon jól felépített módszertan. Kell a dialógushoz.
Igazából nem a módszertan a lényeg, hanem valahogy az attitűd a lényeg. Tehát, hogy hogyan fordulok a másik emberhez. És hát ez mondjuk azért egy hosszú tanulási folyamat, hogy az ember a saját előítéleteit le tudja rakni. Hogy valahogy vissza tudjak menni egy olyan, mondhatnám, hogy tudatállapotba, ami a vélemények előtt van. Ez most lehet, hogy egy kicsit ilyen spirituálisan hangzik, de egyáltalán nem az. Ez egy teljesen pragmatikus dolog, hogy a figyelmemet hova fordítom, hogy oda fordítom, hogy mit követett el, vagy odafordítom, hogy ki ő, és hogy ezt a két dolgot el tudom választani. Tehát, hogy nem a bűncselekményével azonosítom az embert, hanem az egy tett. A bűncselekmény, az ember, meg az ember. És én az emberrel töltöm az időt, és nem a bűncselekményével. Hát ez teljesen más, mint bármi más, amivel ő valaha életébe találkozott, mert mindenki már a 6 éves gyereket az iskolába is a teljesítményével azonosítják. Tehát innentől kezdve minden, amit csinálunk, az neki egy élmény, és a lehetőséget adja, hogy rájöjjön, hogy hát van esetleg szabad akarat, van alternatíva, van döntési lehetőség, lehet így dönteni úgy. most amit magában a mesekörbe csinálunk, az annak a gyakorlása. Tehát szituációk, helyzetek, amiben ő előjöhet a saját kreativitásával, ami soha eddig nem jöhetett elő, kipróbálhat dolgokat, ugye ők azért a saját élményeiket tényleg azt hozzák be, tehát ezek a mesék, amiket játszunk, ezek rablásokról, agresszióról, börtönről, bankrablásról, nem tudom, verekedésekről szólnak, nagyon brutális mesék. De hát ilyen minden igazi mese ilyen egyébként. Tehát, és akkor ott egy kicsit ez ilyen pszichodramatikus gyakorlatként is működik nekik. Tehát a módszertanban ez is van, akkor a módszertanban van színészmesterség, a módszertanban van hangtan, mozgás, minden, ami tulajdonképpen a különböző kompetenciáit fejleszti, de a lényege, mondom, ez az attitűd, amit így magáévá tud tenni, és akkor el tud kezdeni gyakorolni.
A gyerekeimmel a napokban a Piroska különböző verzióiról beszélgettünk. 7-től 18 éves korig terjed a skála a gyerekek között. És úgy nyilván a saját érdeklődésük volt, hogy utána nézzenek a Piroska eredetiének és még eredetibbének, és úgy hátra hőköltem, hogy hát a legfinomabb verzió is egy borzalom, de hogy miért van szükség még ennél is borzalmasabb, ennél is kilátlástalanabb történetekről, a kannibalizmusnak és az egymás feláldozás, a családon belüli egymás feláldozásának, ezeknek a történeteknek. És miért vonza a gyerekeket mégis ennek ellenére? Tehát az én védekező reflexem az lenne, hogy eltoljam, és ne is halljak erről, de úgy láttam, hogy ez nekik ez kihívás, vagy valamiért érdekes, és fontos, hogy erről tudjanak, beszéljenek.
Hát ez szerintem nagyon fontos. Van egy csodás könyv, a Bruno Bettelheimnek a Mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek, ami pont ezeket a meséket, ezeket a hagyományos tündérmeséket elemzi, a Grimm meséket, amik ugye tényleg nagyon, nagyon brutálisak. És ugye a lényeg az, hogy mindig van egy úgynevezett tárgyi szint, mi az, ami pontosan történik, és van egy viszonyszint, hogy a szereplők között milyenek a kapcsolatok. És tulajdonképpen, amikor a gyerek mesét hallgat, vagy mesét olvas, akkor ezen a viszony szinten működnek a dolgok. És tulajdonképpen mindegy, hogy a tárgyi szinten mi történik, annak muszáj érdekesnek lenni ahhoz, hogy megragadja a figyelmet. De valójában mindig az a kérdés, hogy ki mit tesz kivel. És hogy azt hogy éli át, hogy kezeli, hogy dolgozza föl, hogy győzi le, hogy lesz úrrá rajta, hogy úszta meg. És igazából a mesék mindig erről szólnak, ha nem lennének eléggé izgalmasak, meg érdekesek, akkor nem kötné le a figyelmünket. Ugye, valójában azért az, hogy a mese gyermeki műfaj, ez csak egy ilyen hát 19. század második felétől, vagy 20. századi szülemény, mert azelőtt a mese volt az, amiben földolgozta mindenki azt, amit átélt. Ez nem gyerekműfaj egyáltalán. De a gyerekeknek is érdemes ezt a könyvet szerintem lapozgatni, mert mindenkinek, akinek gyereke van, meg aki egyáltalán foglalkozik a mesékkel, annak nagyon sokat mond erről, hogy ez hogy működik.
Az én 21. századi felnőtt szülőfejem úgy gondolkodik, hogy jobb szeretném megóvni a gyerekeimet ezektől a szembesülésektől, és lám, a gyerekeknek pedig szüksége van arra a helyzetfelismerésre, hogy bárki bárkivel bármit megtehet, és ennek a lehetőségeit, variációit kényszeresen, vagy nem tudom, tudatosan végigveszik. Térjünk egy kicsit vissza a mi civil életünkből a börtönbe, ahol az Angyal Box című börtön beszélgető könyv született. Arra kértem az interjú elején Műki Dorottyát, hogy mutassa be azt a 7 embert, akinek a sorsa követhető, és erre is rátérünk. De előtte, Dorottya, mondd el nekem, hogy te mit vár, a legfontosabb dolgok, amik megváltoztak benned konkrétan, ez alatt a 6 év alatt, amíg te együtt dolgoztál, ahogy fogalmazol az embereiddel.
Hát egy hosszú folyamat, nehéz ilyen csomópontokat mondanom. Hát rengeteg információval lettem gazdagabb, mondjuk ez az első, ami eszembe jut, hogy kiválóan ismerem a börtönklenget, és bármikor bármit tudok használni. nyilván borzalmas dolgokkal ismerkedtem meg, tehát a valóságnak olyan rétegeit volt szerencsém megismerni, amiről azért fogalmam nem volt, hogy egyáltalán létezik ilyesmi. Nyilván sokkal megértőbb lettem, és sokkal empatikusabb, hiszen más kultúrából való emberekről van szó azért, és olyan kultúrákból, ahol azelőtt én soha nem fordultam meg. Tehát azért itt nem mindenki természetesen, de sokan olyan mély szegénységből jönnek, olyan harmadik világból, aminek a létezéséről se tudtam, nem, hogy abba otthonosan tudjak mozogni, és szót tudjak érteni. Tehát sokkal civilizáltabb lettem ilyen szempontból, meg sokkal megértőbb, az teljesen egyértelmű. Mert hát magát az egész mesekört ugye végül is együtt csináltuk meg, tehát ezek alatt, az évek alatt. Tehát ahol most tart a dolog, az már nem egy ilyen elméleti valami, amivel besétáltam annak idején a börtönbe, hanem egy abszolút organikus teremtmény, amit létrehoztunk, amiben egyébként azok, akik benne vannak, azok bárhol, bármikor ezt tudnák folytatni. Tehát például a szintén könyvben szereplő Olá Attila, aki 2013-ban szabadult, ma már 3 mesekörcsoportot visz, nevelő otthonba, javítóintézetbe, Hős utcába, ilyen helyeken. Tehát, és az, hogy például ez lett, hogy őket mondjuk most itt tudom mentorálni, például az Attilát, hát az is egy óriási fejlődés nekem, meg tanulás. Én rengeteget tanultam tőlük. Szerintem teljes metamorfózis, ami így átmegy az ember az idők során.
Említetted, hogy nagyon fontos, hogy az emberrel és ne a cselekedeteivel beszélgess, és azzal a háttértudással, amit tudsz az elítéltekről. De hogy egyáltalán ki kell kerülni a kérdést, hogy mit tettél, miért tetted, vagy nem kerülitek ki, hanem beszéltek róla, és ez is a része a közös munkátoknak.
Semmi nincsen eltitkolva, tehát nincs betiltva, eltitkolva. Én mondjuk, és ez 6 évvel ezelőtt is így volt, meg ez ma is így van, és én azt kértem a börtöntől, hogy olyan, aki gyerek, tehát pedofil bűncselekményt követett el, vagy rasszista bűncselekményt követett el, ezt ne tegyenek be a csoportba. Mert ezzel valahogy úgy voltam, hogy egy ilyen fizikai rosszulét van rajtam, tehát most ez konkrétan hány ingerem van ettől, és valahogy úgy éreztem, hogy itt van egy határ, szent, meg nem vagyok terézanya, meg semmi ilyesmi, ezt nem akarom tolerálni, nálam itt van egy ilyen sorompó. És akkor ilyen bűncselekményt elkövető emberrel nem is kerültem kapcsolatba ebben a 6 évben.
Ezt nem érzed kudarcnak, vagy szakmai kihívásnak?
Nem, szerintem vannak határaink, és ezt el lehet fogadni. Tehát én mondom, én nem akarok semmilyen glóriát, nem törekszem, tehát nem vagyok tökéletes, nem vagyok abszolút ezekben a dolgokban. Itt van egy határ, és szerintem, ha ezt el tudom fogadni, pláne, hogyha az embernek tényleg ilyen fizikai tünetei vannak, hát ezt el kell fogadni. És ezt nem is titkoltam soha. A többiekkel nincsen ilyen, tehát az emberölésekkel, ezekkel a rablásokkal, ezekkel nem volt ilyen érzésem, és akkor innentől kezdve már tényleg tudom azt nézni, hogy akkor ki ez az ember. Ők egyébként teljesen nyíltan beszélnek ebbe a körbe a bűncselekményeikről, sőt, hát ezeket általában el is szoktuk játszani előbb-utóbb, hogyha valakinek ez fontos, meg szüksége van rá, hogy erről szó legyen. Úgyhogy tehát a legkülönbözőbb rém és vicces történeteket hallottam az elmúlt években.
Válasz ki!
Sok krimit lehet írni.
Válasz ki ebből a 7 emberből 2-t, és őket mutassuk be egy rövid portré keretében, azzal az ígérettel, hogy aki az Angyalbox című kötetet fellapozza, 5 másik hasonló portrét is találhat, és további részleteket is.
Igen, azért itt az elején hozzátenném, hogy akik, ugye, hát sok mindenkivel beszélgethettem volna, akikkel beszélgettem, ez a 7 ember, az nagyon-nagyon-nagyon más. Tehát a bűncselekmény is más, a környezet is nagyon más, ahonnan kerültek. ami közös, az a nagyjából hosszú ítélet, tehát ők együtt aztán 98 évet ültek le, hogyha összeadjuk. Hát talán kiemelném azt, akit profinak nevezek, mert ő őt amikor megismertem, akkor amikor bekerült a csoportba, ő hosszú ideig akart bekerülni a csoportba, tehát várólistán volt, kérvényezte sokszor, hogy jöhessen, a folyosón megállított, hogy szeretne bekerülni. Ő a nem is tudom második vagy harmadik diplomáját csinálta akkor, amikor megismerkedtünk. Hát ő egy nagyon komoly ilyen 21 évre szóló ítéletet kapott egy kettős emberölésért, és ezt a rettenetesen hosszú időt ezt ő arra használta föl, hogy testileg és szellemileg csiszolja magát, képezze magát. Tehát a magánzárkán eltöltött években végig gyúrt és olvasott, és gyúrt és tanult, és gyúrt és újabb egyetemekre jelentkezett és tanult. Úgyhogy amikor bekerült a csoportba, akkor engem úgy egy kicsit óvtak tőle, mondták, hogy hát jobbata, meg nem tudom micsoda, és aztán hát egy nagyon-nagyon érdekes emberrel ismerkedtem meg, aki ugye 22 évesen került be, és gyakorlatilag az egész fiatalságát és a fiatal felnőtt életét ebben töltötte, ebben a gyúrás és tanulásban. Hát ő most már évek óta kint van, nagyon klasszul megállja a helyét, egyébként családja van, meg mindenféle dolgokat csinál, de ő egy abszolút profi börtönlakó, tehát ő mindig a börtön hierarchia csúcsán volt, és mindig nagy tisztelet övezte, nagy tekintélye volt. Hát ő például egy nagyon, ő egy olyan figura, akire szerintem úgy nem, ilyet nem képzelnek el az emberek, hogy ilyen van a börtönben.
És az esetében például azt lehet mondani, vagy mire világít rá az ő története, hogy igen, van belátás, megbánás, hogy segíthet a börtön, vagy csak letudta ezt a 21-22 évet, volt két gyilkosság, és akkor megy tovább.
Az ő esetében a bűncselekményénél arról azon lehet elgondolkodni, hogy amit ő elkövetett, ő azt mondja, hogy ott a becsületért kellett azt csinálni. Tehát, hogy egy általa ugye tisztességesnek vagy korrektnek nevezett akció, ami mondjuk persze törvény szerint eleve is bűncselekmény volt, mert egy ilyen drogos dolog volt, drogos kereskedelem dolog, de abban ő tisztességesen járt el a illetfeleivel, és azok őt kirabolták. És ahhoz, hogy ő a becsületét meg tudja tartani, ahhoz ezt meg kellett torolni. Na most ezért így nagyon sokan vannak börtönben, hogy a becsületért, az úgynevezett becsületért. Ezen szerintem érdemes elgondolkodni, hogy ezek milyen eszmények, amik valaki számára még a szabadságnál, meg az életnél is drágábbá, vagy értékesebbé teszik ezt a férfi becsületet.
Hát óvnék a heroizálástól, és az is felmerül bennem, hogy vajon mennyit ér ez a büntetés végrehajtási rendszer, meg egyáltalán ez az ítélkezési rendszer, ami tulajdonképpen belátást nem... Tehát igen, megadjuk a királynak, ami a királyé, meg a törvénynek, ami a törvényé, de belül a morálban nem nagyon történik semmi.
Hát a morál ugye amit tud csinálni a börtön a hagyományos módszereivel, az, hogy megtöri. Ami egyébként szerintem ilyen
ami meg nem
szükséges is. Tehát, hogy hát mit lehet valakivel csinálni, akinek egy ilyen heroikus becsület, büszkeség tudata van. Szóval megpróbálják megtörni, mindent megtesznek. Na most ő...
Úgy fogalmaztál, bocsáss meg közbeszóltam, hogy szükséges?
Hát bizonyos értelemben szükséges, mert hát mondjuk ez persze egy nagyon ambivalens dolog, amit mondok, de valamit kell ezzel kezdeni, mert különben akkor mindig ez van.
De az én naív és civil és polgári és szabadság eszményeken érdelt megközelítésem szerint messze nem a megtörés lenne a cél, hiszen mennyire jó az, ha valakiben van etika, meg morális érzék, azt erősíteni kell, csak arra kéne rávezetni, hogy az, amit tett, az pont nem morális. Tehát, hogy nem megtörni kéne, hanem megértetni, megmagyarázni, és ez egy másik típusú büntetés végrehajtás, meg az elítéltel való foglalkozás, meg bűnről való beszéd.
Hát persze, csak ugye ez az, amiről ugye igazából az egész erről bévés szakemberrel kéne beszélgetni, hogy egyáltalán mi a börtönnek a lényege, mi a célja. Hogy ugye Magyarországon még nem olyan régen az volt a szlogán, hogy ne csak őrizd, gyűlöld is. Ez volt a börtönnek a jelmondata.
Ez egy ilyen szleng, egy belső szleng?
Ez azt hiszem még ki is volt írva falakra. Tehát hivatalos volt pár évtizeddel ezelőtt.
Hát ezt nagyon nehéz elhinni, de...
Mert nem az volt a cél, hogy morálisan bármire fölébreszteni, hanem a társadalomnak az volt a célja, hogy büntetni és elkülöníteni. Tehát, hogy megvédeni magunkat tőle, és őt a lehető legjobban megbüntetni. Ezt egyébként, ha bármilyen közvéleménykutatást csinálnánk, abban ugye nagyon sokan szavaznának, hogy legyen halálos ítélet, és hogy nagyon rossz körülmények között kelljen lenniük, ahol szenvednek, hogy így bűnhődjenek meg azért, amit elkövettek. Tehát egy bosszúvágy, egy nagyon erős gyűlölet van a társadalomban, amit én is érzek egyébként. Tehát kiposztolok valamit a Facebookon, és jönnek a gyűlölködő kommentek, hogy nem véletlenül van ezeken ez az egyenruha, rohadjanak meg, legyenek 99 évig az a becsukva. Tehát senki nem gondolkodik azon, vagy nem senki, de sokan nem gondolkodnak azon, hogy lehetne a börtönnek az is a célja, hogy mondjuk egy jobb ember jöjjön ki, vagy egy olyan, aki aztán utána dolgozik, és akkor adót fizet. Tehát ezen nehezen tudom, ugye ahhoz az egész börtönt át kéne állítani egy másik gondolkodásra, ami egyébként Európában működik, tehát Norvégiában, Svédországban csodálatos, humánus börtönök vannak, ahol a cél az, hogy valóban alternatívákat mutassunk az embernek, máshogy is lehet élni, megmutatni, hogy attól még, hogy valami morálisan helyes, attól még lehet jó, mármint érezhetjük jól magunkat benne, lehet kellemes, mert ezeket nagyon sokan egyáltalán nem tudják, fogalmuk sincsen. Na most én szerintem ma Magyarországon a börtönökben azt, hogy morálisan tisztább emberek jöjjenek ki, mint akik bementek, ezt csak civilek tudják ezt a feladatot ellátni. Nem, a börtön maga nem tudja ezt ellátni, mert az őrzés, a védés, a bent tartás, az egy másfajta kompetenciát igényel teljesen.
Strukturális átalakítások is folynak. Még egyszer emlékeztetek arra, hogy a archívumban visszahallgatható a Fiatti Tanillával készített beszélgetés, és arról is volt már szó, hogy a túl zsúfolt romániai börtönökben milyen fizikai akadályokban ütközik ez a fajta átalakítás. Bükki Dorottya az Angyal Box című könyvében egy sajátos munkáról és sajátos viszonyról tudósít. Erről beszélgetünk. Most fogy az adásidőnk, de ígértünk még egy rövid portrét, és aztán lenne egy börtönön kívüli kérdésem is, úgyhogy térjünk majd még arra rá, de jöjjön még egy beszélgető társad.
Talán akiről itt szívesen beszélnék, az az utolsó interjú alanyom, az Árpi, aki szintén emberölésért került be a börtönbe, de egy teljesen más dolog, az szerelemféltés. És az ő története az nagyon jól mutatja, hogy egy rettenetesen tragikus gyerekkor. Tehát egy olyan édesanyja, aki alkoholista volt, és aki berakta őt és a testvérét a állami gondozásba, és érdekes módon az Árpi arról beszél, hogy az állami gondozás sokkal jobb volt, mint otthon lenni, mert ott végre nyugalom volt, meg csend, meg tisztaság, meg tanulni tudott, meg figyeltek rá. Aztán utána, amikor onnan kikerült, akkor ugye visszakerült a családi környezetbe, ahol nagyon kemény alkoholizálásba kezdett ő is, és ő az, aki 350-szer lett öngyilkos. Ez nem egy ilyen költői szám, hanem konkrétan ennyiszer vagdosta föl magát, ami látszik a karján, és hát ezért ez egy tragikus dolog, amikor az ember ilyesmivel találkozik. És akkor végre lett neki egy szerelme, akit elszerettek tőle, és a szóváltásba került azzal, aki elszerette, és így lett ez a gyilkosság, ami után ő is megkapta ezt a súlyos, hát végül is, mivel önvédelem is volt benne, aztán 16 évet, amit szépen csendesen ült le, és ő azt mondja, hogy őt a börtön megváltotta. Tehát, hogy ő, hogyha kimaradt volna, akkor már réges-régen meghalt volna, hogy ő a börtönbe békét talált, nyugalmat, olyan embereket, akik figyeltek rá. Tehát ő neki a börtönről egészen más képe van, mint valaki másnak, aki ott végig szenvedte az ítéletét. Ő hálás azért nem az Istennek, de a sorsának, hogy bekerülhetett a börtönbe.
És ő hogy tud kimenni onnan? Megint egy olyan világba, ahol nem talált magának hátteret, családot.
Hát ez nagyon, nagyon érdekes történet, mert egyszer az egyik mesekör előadáson, ahol egyébként ő volt a főszereplő, ő játszott a igazmondó Lacit, bejött egy valamilyen valakinek a rokonaként, bejött egy fiatal nő, ők egymást szemébe néztek, és egymásba szerettek ott az előadáson, elkezdtek egymással levelezni, kapcsolattartók lettek, és rá két évre a börtönkápolnába ezt a nőt elvett a feleségül. Úgyhogy amikor ő szabadult, ő egy családba érkezett, egy feleség várta, akivel azóta is a legnagyobb békességbe érdekelnek. Szóval ez egy csodás történet.
Mesék vannak, mi más következtetés lehetne lemondni egy mesekörből. Dorottya, most a börtöntörténetekről beszélgettünk, és ezekkel ismerkedhet az, aki kezébe veszi az Angyal Box című kötetet, de Romániában is a Székelyföldön hangzik el ez a műsor, itt is vannak börtönök, itt is nagyon sok ember van bent, és nem tudjuk, hogy mi lesz a sorsuk, hogy lehet-e ezt a sorsot javítani, meg a közös sorsunkat. De van egy másik jelenség. Rengeteg szülő van távol a családjától. Nagyon-nagyon sok olyan gyerek nő fel, akiket a szüleik külföldi munkából szerzett pénzzel távolról nevelnek, nagyszülők és Skype segítségével. És miközben te arról meséltél, hogy a börtönviselt embereket hogy szoktatjátok vissza gyerekeikhez, arra gondoltam, hogy úristen, lehetne egy ilyen programot azoknak a szülőknek, akik éveken, sőt évtizedeken keresztül, évente egyszer, kétszer látják a gyerekeiket.
Hát, biztos, hogy nagyon jó lenne. Mondjuk szerintem minden olyasmi jó lenne, ami akár a gyerekeket, akár a szülőket valamilyen közösségbe, csoportba fogja, és ami egy ilyen kis ünnephez köti a találkozásokat, mert ha nincs folyamatos kapcsolat, akkor az ünnepek azok adnak valami kontinuitást annak, ahogy élünk. Tehát akkor ünneptől ünnepig tudunk élni. Hogyha ilyeneket lehetne teremteni, akkor szerintem az talán segítene. Az is biztos, hogy segít, legalábbis a mesekörben ez a tapasztalat, hogyha a gyerek érzi a kitüntetett figyelmet, meg de az ajándék az nem azért érdekes, mert mennyibe kerül, hanem azért, mert egyáltalán a figyelem benne van, meg a gesztus. Tehát, hogyha valami ilyen programot ki lehetne eszelni, tehát ez nagyon nehéz, mert ugye nyilván akikről beszélsz, azok a világ különböző pontjain vannak.
Mert hát a legszomorúbb mondat, amit én életemben hallottam egy óvodában, az volt, hogy szeretném, ha nem csak karácsonykor lenne apukám. Egy kisfiú volt, aki nem szerette a karácsonyt, mert tudta, hogy 4-5 nap, és megint nem lesz apja.
Igen, mi egyébként ezt csináljuk a mesekörbe, és lehet, hogy ez egy jó kis ötlet, nem egy világ megváltó, de egy jó kis ötlet, hogy ezeket az előadásokat mindig fölvesszük DVD-re, és mindig megkapják a gyerekek ajándékba. Tehát amikor vége van az ünnepnek, akkor ők ezt tudják nézni, és egész évben nézik egyébként. Tehát azért egy DVD lejátszó szinte mindenhol van, ha nem is náluk, de akkor valakihez át lehet menni. És akkor így azért megtartják apát. Szóval szerintem lehet ezen gondolkozni ilyen egyszerű kis technikákon, amik tudnak segíteni.
Abban reménykedem, hogy beszélgetésünket itt a Székelyföld magas hegyei között nem csak magányos emberek hallgatják a rádióhoz bújva, hanem sok-sok szülő és gyerek és nagyszülő is együtt, és ha nincs is így, akkor is számukra is sok mindent adhat Vüki Dorottya Angyalbox című kötete. Erről beszélgettünk. Köszönöm szépen, Dorottya, hogy a vendégünk voltál, és remélem, hogy hallunk még, meglátunk még errefelé. Köszönöm.
Köszönöm szépen.